A solymári farsangi népszokásokról Marlokné Cservenyi Magdolnát, a solymári német nemzetiségi önkormányzat elnökét hallják.
Horváth Bokor Róza vagyok, a Mária Rádió műsorvezetője, és velem van Marlokné Cservenyi Magdolna, akivel a farsangról fogok beszélgetni. Ő a német nemzetiségi önkormányzat elnökasszonya és nyugdíjas pedagógus. Jó napot kívánok!
Jó napot kívánok! Köszönöm szépen a megkeresést, és szeretettel üdvözlöm a hallgatókat. Azt a elkérést kaptam, hogy a solymári farsangi szokásokról, a régiekről, illetve a mostaniakról is néhány szót szóljak. Szívesen teszem ezt. Tehát a kitelepítés az egy óriási választóvonal a község életében, mindez 1946-ban történt. 46 előtt ugye 6 kocsmában zajlott a mulatozás. Ez a 6 kocsma törzsközönséggel rendelkezett, és egy zenekar is rendelkezésükre állt. Nagyon vidáman szervezték mindig a farsangi mulatozást, mégpedig a kocsmában zajlott az élet, és a kocsmáros gondoskodott arról, hogy éjfélkor nagyon finom étkek kerüljenek az asztalra. Nem volt régen szokás a maszkabál, vagy hogy maszkot öltsenek itt az emberek.
Igen, értem.
De az nagy vidámságot keltett, amikor úgy 11 óra tájékán ilyen régi ruhákba, különböző kendőkkel, és ilyen nagyon furcsa emberkék jelentek meg, akik táncba vitték a fiatal menyecskéket, lehet, hogy lekvárral megkenték, megfogták őket mákkal talán, de igazándiból a célja ennek az volt, hogy vidámságot keltsen. Tehát 46 előtt a kocsmákba zajlott. 46 után egy kis szomorúság lepte el az egész községet, hiszen a községnek a 60%-át kitelepítették. Utána 2001-ben a Nemzetiségi Önkormányzat elhatározta, hogy feléleszti a régi farsangi szokásokat. Mégpedig körbejártuk, egy kicsit kutakodtunk, hogy farsang idején hogyan bírták nevetésre a népet, és nagyon érdekes dolgokat fedeztünk fel itt a környéken. Például Pilisszentivánon mindig egy ilyen koporsóba hatalmas nagy tököt tettek, és azt tulajdonképpen egy borbély, hogy úgy mondjam, a tököt megborotválta. Természetesen közben nagyon sok nevetős dolgot mondott, nevetésre sarkaló dolgot mondott.
Ez érdekes
úgy
lehetett.
Úgy olvastam annak idején, hogy Budakeszin volt egy olyan szokás, hogy a kocsmának a padlózatába elrejtettek egy üveg új bort, amit a következő évben éppen a farsang temetésekor, tehát a hamvazó szerda előtti kedden elbontottak, és jókedvűen megittak. Solymáron és más nemzetiségi falvakban is egy játékos temetést imitáltak az emberek, na ezt ragadtuk meg mi is, és keltettük életre. Próbáltuk egy kicsit megfogalmazni másképp, és ez a másképp ez azt jelentette, hogy a helyi kultúrcsoportokat bevontuk ebbe a vidám temetésbe. A legnagyobb nehézséget végül is a temetési szöveg megalkotása alkotta. Egyrészt most már sajnos kevesen bírják a helyi solymári sváb dialektust, ezért arra törekedtünk, hogy azért a nagy része mondjuk ennek a temetésnek 70%-ba sváb nyelven történjen, a dalok is ugye a helyi solymári dalkincsből tevődjenek össze, de azért belecsempésztünk magyar mulatos dolgokat is. Szerencsénk volt, mert mindig akadt egy olyan vidám lelkületű ember, aki elvállalta a pap szerepét, ez egy döntő szerep itt a temetés során, és természetesen voltak siratóasszonyok, de a legnagyobb problémát végül is mindig a halott személye jelentette. Először csak egy bábut, egy babát tettünk be a koporsóba, ami nem volt más, mint egy mosóteknő, egy fából készült mosóteknő, és Természetesen vidám táblákat helyeztünk el, ami mint a koszorút jelképezte. Utána pedig szerencsénkre van itt a faluba egy kedves ember, aki vállalta ezt a nem hálás szerepet, de ő nagyon jól ellátja ezt a szerepet. Amikor kicsit megcsipkedjük, akkor még fel is ül és elkiáltja magát, hogy hiú, Hochzeit, ez azt jelenti, hogy hurrá, lakodalom, és ezzel nevetésre sarkalja a közönséget. Arra is törekedtünk, hogy a közönséget bevonjuk, mégpedig a dalokat, dalok szövegét azt az asztalra helyezzük, és gyakorlatilag együtt éneklünk. A dolog mindig az általános iskola tornatermében zajlik, és nagyon nagy sikernek örvend.
Körülbelül hányan szoktak lenni? Körülbelül hányan szoktak lenni egy ilyen ünnepségem, vagy egy ilyen?
Hát úgy körülbelül 200-300-an van
szép,
olyan
nagyon
év, amikor egyszerűen nem férünk el szinte, de azért sok jó ember kis helyen is elfér. Sajnos a községben a művelődési ház egy kicsit beszűkült, ott színpadterem is van, de sajnos sem bál megrendezésére, sem nagyobb rendezvény befogadására nincs elég hely. Az iskola tornaterme az viszonylag nagy, de mondjuk az ilyen alkalmakra bizony néha szűköcske. Úgyhogy a solymári zenészek húzzák a talpalávalót, a nemzetiségi önkormányzat a csoportok segítségével, és a csoportok temeti, tulajdonképpen megrendezi a vidám farsang temetést. Még hozzá kell tennem, ez mindig 10:30-kor van, mert 11-ig be kell fejezni a mulatságot, és az a babona járja, ha nem mulat a nép, akkor bizony rossz lesz az éves termés. Úgyhogy ezt mindenki tudja, táncos cipőjét elhozza, és kicsik és nagyok együtt járják a polkákat, keringőket. Azt is hozzá kell tennem, különlegessége még az estnek, hogy a csoportok, a kultúrcsoportok és ilyen meglepetés táncokat adnak elő, természetesen tréfás változatban, ez is nagyon tetszik a közönségnek. Úgyhogy batyusbá jelleggel történik, mindenki elhozza, amit szeretne inni, enni, és 6 órától 11 óráig végül is mulat a nép. És ez öröm számunkra, mert úgy mondja a mondás, hogy nem csak dolgozni kell tudni, hanem bizony mulatni is.
Tudjuk, hogy a farsang az már Vízkereszttől kezdődik, tehát hogy előtte igen, már vannak valamilyen farsangi szokások, vagy tehát január
igen,
folyamán?
Igen, általában ugye csörögefánkot szoktak sütni itt az asszonyok, vagy szallagos fánkot.
Az nagyon-nagyon finom. És azt együtt csinálják?
Igen, és hát itt is különböző receptek vannak, tehát mindenki büszke a saját receptjére. Ugye a csörögefánk az egy olyan belül üreges fáncska, amit a helyi mesterek készítettek hozzá egy ilyen eszközt. Tulajdonképpen rátekerik a tésztát erre a henger alakú fém dologra, és akkor megkötik. És úgy sütik ki aztán vagy zsírba, vagy olajba. Zsírba egy kicsit finomabb, legalábbis ezt mondják a hölgyek. Ezt szokták csinálni, és akkor másik a szallagos fánk. Na, a szallagos fánkkal nagyon kell vigyázni, mert azt nem szabad túl barnára sütni, mert akkor igazándiból kicsit veszik talán az ízértékéből, és nagyon fontos az, hogy egy kis fahéj kerüljön a fánkra, tehát a porcukorba fahéjt kevernek, és úgy pörgetik meg aztán a megsült kis fánkocskákat. Hát ezek is hozzátartoznak a farsangi időszakhoz. Hát természetesen az már az új idők szele, hogy az iskolába farsangi bált rendeznek, de sajnos a községben egyéb farsangi bál már nincsen.
Még farsangkor volt az jellemző, hogy nagyon sok lakodalom volt.
Valóban a házasságkötések dátumát, azok általában február-márciusra tolódnak, ennek is megvan a magyarázata. Ugye régen gazdálkodtak az emberek, és amikor már a föld ébredezett, akkor már munka volt kint a földeken. De az ilyen télies hónapokban gyakorlatilag ugye az esküvőket otthon ülték, ilyenkor az egész utca segítette az esküvő megrendezését, a rokonság is hozta az esküvői étkekhez valókat, és kiürítették a házat, és mindenki megsegítette ezt a lakodalmat. Például az én szüleim is februárban házasodtak, mert akkor volt rá idő. És azt is mondja a mondás, hogy aki februárban nem talál egy pár, hát az bizony már a nyarat is egyedül fogja tölteni. Ez arra utalás, hogy mindenki igyekezzen párt találni, hogy el tudja kezdeni az életét.
Amikor farsangot búcsúztassák, van esetleg valami szokás, aki pont ez a pártában maradt lányokat, vagy a fiúkat valamiféleképpen megjelölik, vagy kicsit tréfálkoznak
hát,
velük?
Régen volt egy nagyon-nagyon szép szokás arra vonatkozóan, hogy a fiatalok párt találjanak. Ezek voltak az írásos bálok. Az írásos bál az azt jelentette, itt a kocsmákhoz utcák kötöttek, hogy és hát az utcákban nagyon sok gyermek volt. Így a fiatalok összeálltak, ilyen baráti köröket alkottak, és elhatározták, hogy bált rendeznek. Megkeresték a kocsmárost, aki felkarolta ezt az ügyet, és akkor a fiúk leültek, és kitalálták, hogy melyik lányt fogják elhívni. Ez volt az úgynevezett írásos bál, azaz kaptak a lányok egy írásos meghívót. Na most, viszont tudni kellett, hogy az a lány az hát hajlandó elmenni vele a bálba, mert ha már elment a bálba, az már bizony jelentett valamit, főleg, hogy ott ültek a bálba a nézők, mert a lányokat nem engedték csak úgy elbálozni, hanem a nagymama, vagy a nagynéni, vagy az édesanyja befizette a nézői kis belépőt, és ott ücsörögtek és figyelték a fiatalok mulatozását. Persze, amelyik fiú háromszor felkért már egy kislányt, no, az már kicsit gyanús volt, hogy ebből lesz valami. Tehát tudni kellett, hogy szimpatikus az a kislány a fiúnak, vagy nem. Ez következőképpen történt, a fiú elvitte a meghívót, és várta, hogy a lány jelezzen. Ha a lány a kalapját a fiúnak a kerítésre tette, akkor beleegyezett a meghívásban. De ha eldobta a kalapját, akkor ebből a meghívásban nem lett semmi. Ha a meghívást elfogadta a leányzó, kötelező volt egy szép zsebkendőt hímezni, egy monogramos zsebkendőt hímezni. És amikor a fiú megérkezett és vitte az írásos bálba, akkor ezt a zsebkendőt átadta, és még lehet, hogy egy kis rozmaringot is hozzá kötött. A rozmaringot nagyon szerette, az a szent virága a svábságnak. Például nálunk a fiúk alapján nagy rozmaringákban, és különböző szép szallagok díszítik a kalapot is, illetve ezt az ágat. Tehát akkor indultak az írásos bálba. Ez is egyfajta, hogy úgy mondjam, segítség volt a fiataloknak arra, hogy találkozzanak, és arra volt segítség, hogy akik egymásnak szimpatikusak, azok egymásra találjanak.
Igen, ez nagyon szép szokás. Azokkal a lányokkal, akik eldobták a fiúk alapját, az egy kicsit olyan megalázó volt, vagy nem? Vagy szóval, vagy
hát,
azzal...
Igen, ezt azért meg kellett gondolni, és az anyukák is beleszóltak ebbe a történetbe, de azért előfordultak. Lehet, hogy sok oka volt, hát nem tudhatom, ezt csak úgy mesélt egy édesanyámék, hogy volt azért ilyen is, de az biztos, hogy azért törekedtek a szülők arra, hogy a pártában nem maradjon lány, sőt, hát igazándiból nem is volt erre példa, hogy valakinek ne jutott volna itt a faluba. De az a legény, aki nem tudott táncolni, azt nem nagyon szerették a lányok, és az bizony előfordult, hogy a másik faluból, vagy a harmadikból kellett mennyasszony találnia.
Ja, igen, tehát ugye ez fontos volt, hogy a fiúk jól táncoljanak.
Igen, és ez a tánc valahogy nagyon fontos volt az emberek életébe, Nagyon jól tudtak a Solymári táncolni. Gyönyörű zenekari darabok is voltak, a mai napig is megtalálhatók ennek nyomait, és tényleg a Solymári tánccsapatok is nagyon nagy hírnek örvendenek. De már kicsi kortól kezdték el a táncot gyakorolni. Az is egy rendkívül aranyos szokás volt, hogy a gyerekekkel is törődtek, hogy volt gyerekfarsang. Az pedig következőképpen zajlott. Mindig voltak az utcákban özvegyasszonyok, akik egyedül éltek. Nos, megkeresték a szülők ezeket az özvegyasszonyokat, özvegyembereket, és rábeszélték, hogy engedjék meg, hogy a gyerekfarsangot ott rendezzék az utcabeli gyerekeknek. Hát ez azt jelentette, hogy egy nagy szobát kiürítették a bútorokat, és egy harmonikást is találtak, aki a gyerekeknek húzta a talpalával ott, természetesen meg is köszönték. Hát a kortájt már úgy februárban disznóvágás volt, és minden család legalább két disznót vágott, és hoztak neki furkát, kolbászt, netán egy-két krajkát is, és a gyerekek vidáman ropták, hogy 6 órától 8 óráig a szülők felügyelete alatt a táncot. Kisfiúk a kislányokkal, vagy a kislányok egymással, és így tanulgatták a tánclépéseket.
Körülbelül most Solymáron hány tánccsoport létezik, ha ezt meg tudnám még mondani?
Solymár nagyon szerencsés helyzetben van, mert nagyon gazdag a kulturális élete. Ha a német nemzetiségi csoportokat említem, akkor az iskolában kötelezően a tanrendbe beépítve egy tornaórát táncóraként használnak fel, ami nagyon dicséretes. Így ott az Edelstein tánccsoportnak minden héten van táncpróbája. Saját viseletük is van a gyerekeknek, és amikor nagyobb ünnepek vannak a községben, tehát mondjuk születi felvonulás, vagy május elseje, akkor több csoporttal is fel tud lépni az iskola, és ez is nagyon nagy öröm számunkra. Ezután telik múlik az idő, és van most, hála Istennek, egy ifjúsági csoport is, a Reményi Margit Tánc Együttes nagyon nagy gondot fordít arra, hogy kinevelje a következő generációt. Van óvodás csoportja is, és ez az ifjúsági tánccsoport is most ezek első vagy másodikos gimnazisták nemrég alakultak, egy gyönyörű viselettel rendelkeznek, mindegyik saját viselete van, mindegyik táncosnak saját viselete van, és úgy két éve már gyakorolják, és nagyon szépen táncolnak már. Ezután van az több évtizedes múltra visszatekintő nagy sikerekkel bíró, sőt nemzetközi sikerekkel bíró is, nem Reményi Margit Tánc Együttes. Emellett a táncegyüttes mellett még a Herbstroden tánccsoport is nagyon nagy sikerrel dolgozik. Ők házaspárokból állnak, és már egy 20 éves, vagy talán 25 éves múltra is tekintenek vissza. Nagyon nagy öröm számunkra, hogy ők vannak, és a táncaikkal mindig a községi ünnepségeket is díszítik. A Herbstroden tánccsoport mellett van még magyar tánccsoport is, a Művelődési Házban dolgozik, a Cédrus táncegyüttes. Ők hát több mint 200 vagy talán 300 taggal is rendelkeznek, és úgymond az óvodai kortól egészen felnőtt korig vannak csoportjai. Ami még nagy öröm számunkra, mint nemzetiségi önkormányzat, hogy a fenntartásunkban lévő Lustige-Zwerge Vidám Törpét német nemzetiségi óvodában is van egy kis táncoktatás, az óvónők felkarolták ezt az ügyet, egy nagyon szép régi kis viselettel rendelkeznek a gyerekek, és mindig a községi ünnepeken, ha felkérés van, akkor a betanult táncokat előadják. Rendkívül aranyosak, ügyesek, nagyon büszkék vagyunk a kis csoportunkra.
Nagyon szépen köszönöm, hogy rendelkezésünkre állt, és ezt a sok és nagyon érdekes információt megosztotta. Nagyon szépen köszönöm, hogy velünk volt.
Nagyon szívesen, és március 5-én, ha valakinek kedve van, akkor szívesen látjuk a Solymári farsangtemetésre. Az iskola a tornatermébe, az általános iskola pedig a község központjában, a templom mellett található.
Köszönjük!
Viszont hallásra!
Viszont hallásra!
A solymári farsangi népszokásokról, Marlokné Cservenyi Magdolnát, a solymári német nemzetiségi önkormányzat elnökét hallották. Az interjút Horváth Bokor Rózsa készítette.